Szervusztok, ez a Gemist és a Partizán újabb közös podcast adása, amint megszokhattátok, a közép-európai, széles értelemben vett közép-európai térség országaira, politikáira szoktunk kitekinteni, különös tekintettel, hogyha ezekben az országban választások zajlanak, és Ausztriában szeptember 29-én, tehát szeptember utolsó vasárnapján parlamenti választásokat tartanak. Erről fogok beszélgetni Bukovics Martinnal, a Gemist alapítójával és legfőbb írójával, esszéistájával. Én pedig Tehjet Péter vagyok Bécsből, Martin Pécsről jelentkezik be, tehát nem azonos helyen tartózkodunk, emiatt lehet, hogy a hangminőség nem a legkiválóbb, tehát Ausztriáról lesz szó. Egyébként fog jönni majd egy újabb podcast adás, amikor a választás eredményeket fogjuk majd kielemezni, és egyéb más módon is a Partizán és a Gemist ebben együttműködik, de erről majd még később beszélünk. Tehát Martin, te ugye most értél vissza Burgenlandból, tehát te is körbenéztél Ausztriában, mégpedig Ausztria legkeletibb, és talán bizonyos értelemben legérdekesebb, legsokszínűbb tartományában. Mit láttál ott? Mi az, amit te ott a választásokból érzékelsz, és egyáltalán miért érdekes az osztrák választásokra Burgenlandból tekinteni, azon túlmenően, hogy mindkettőnknek burgenlandi felmenői vannak?
Hát először is beszéljük talán ki ezeket a burgenlandi felmenőket, mindenkit a bulvár érdekel, a sztori érdekel. Akkor kezdem talán én, ugye a Bukovics név, ha már ugye volt a keletnémet adásunk, ahol engem lekeletnémeteztél, akkor most le lehet engem burgenlandiazni, hogyha van ilyen. Ugye a Bukovics név egy burgenlandi horvát név, be is mentem most egy kocsmába, és az, hogy beszédbe próbáljak úgymond delegyedni a helyiekkel, mindenkinek mondtam azt, hogy hát igen, burgenlandi nevem van nekem, és stb. És mondjam, jó, tudjuk, persze, de mondjad, melyik faluból, honnan, nézze, Szombathely környéken, és teljesen jól be is lőtték, csak ugye mi, ez a család, ez a Trianon folyamán, vagy Trianoni béke után végül Magyarországon maradt nagy részt, tehát ott a Szombathely fölötti horvát településekre kell itt gondolni, de ugye lélekben ez is alapvetően a burgenlandi horvátsághoz, sőt nem csak lélekben, hanem népcsoportilag is a burgenlandi horvátsághoz tartozik. Viszont ha jól tudom, de ugye a burgenlandon belül is alapvetően ugye a horvátok voltak úgymond a legelnyomottabbak, ők voltak úgymond a parasztok, a magyarok ilyen talán kisurak voltak, az osztrákok meg ugye a nemesség. De jól tudom, Péter, akkor a ti családotok az én nemesi család volt Burgenlandban.
Hát a Tehet az nem, hanem inkább a polgári részhez tartozott. Valóban ugye a Tehet család, tehát legeredetibben az francia család, tösé, az eredeti név, de hát ez még hugenotta időszakra megy vissza, amikor elkerültek Franciaországból, és aztán sokfelé, Morvaországba, Csehországba, de egy részük Burgenlandba ment, és ott malmot üzemeltettek. Ez Stégesbachban, ez egyébként pont Dél-Burgenlandban van, ott voltak malom tulajdonosok, és a családnak a nagy része az ott maradt, innen van az osztrák rokonság egy része, és a burgenlandi rokonság egy Félix Tehet nevezetű nagybácsi, nevezzük így, ő hozzájárult az osztrák néppárt burgenlandi megteremtéséhez, mert hát a vagyon jelentős részét a család kisebb örömére, az ő fapére, az osztrák néppártra hagyta, bár láthatóan ez se segített sokat, mert Burgenland továbbra is egy szociáldemokrata vörös tartomány, gyakorlatilag Bécs mellett ugye az egyetlen hagyományosan mindig szocdem tartomány, de a családban ott volt például az Eszterháziak, ugye ők nagyon meghatározóak Burgenlandban, tehát igazából a nemesség volt inkább magyar, vagy magyar gyökerű, az ugye az Eszterháziak is inkább német anyanyelvűek voltak, ott például az egyik rokonom, jószágigazgató volt, és Kismartonban hosszú ideig bármely boltban, vagy étteremben a nevet bemondták, vagy bemondtam, akkor rögtön említették, hogy Ladislaus Tehet, igen, emlékszünk, hogy a sétapálcájával járt kell fölt itt Kismartonban, amely egy nagyon kicsi város, de amúgy azért egy polgári város. És valóban Burgenland az egy érdekes vidék, amiatt, hogy Magyarországhoz tartozott, ugye igazából tehát Ausztria Burgenlanddal nyert területet az első világháború után, ami egy sajátos helyzet. Sopront ugyan nem kapták meg, ugye az osztrákok azt állítják, hogy ott volt csalás, hiszen a soproni népszavazást ugye az olaszok ellenőrizték, akik eléggé elfogultak voltak a magyarok irányába, ráadásul.
De ki is vonultak részben, nem? Tehát a népszavazás napján inkább nem néztek oda.
Hát nem néztek oda, igen. És ugye azt is elérték a magyarok, hogy összeadva számolták a szavazatokat, mert igazából a Sopron környéki kis falvak egy része ott osztrák többség jött ki, és Ausztriához akartak volna csatlakozni, csak a magyarok elérték, az Antant azt mondja, hogy az egész térséget együtt kell venni, és valóban Sopronban annyira erősebb volt a magyar többség, hogy ez, hát ezt a döntést hozta, miért valószínűleg a soproniak mind a mai napig verik a fejüket és a nagyszüleik fejét a falba.
Emiatt, a hűség városa, ugye így hívják, igen.
Hát igen, sokra mentek ebben nagy hűségükkel, de éppen ezért tehát nem Sopron, Ödenburg, Burgenland fővárosa, hanem az a Kismarton, ami hát az Eszterházi kastélyból és mondjuk gyakorlatilag egy főutcából áll, tehát nem annyira világvárosi hangulatú hely. De valóban Burgenland érdekes, ugye magyar kisebbség van, horvát kisebbség van, cigány kisebbség van jelen. Hagyományosan egy szegényebb tartomány volt mindig, ugye különösebben a dél-burgenlandi része nagyon-nagyon nagy volt a kivándorlás. Nem véletlen, hogy azt szokták mondani, hogy a világ legnagyobb burgenlandi városa az Chicago, mert ott él a legtöbb burgenlandi származású ember, ami tény és való. És tény és való, hogy ahogy Martin is a Gemist hírlevélben írta, a nevek ről is árad ez a közép-európai hangulat, tehát horvát nevek, magyar nevek. Nagyon sokszor persze ezek az emberek már német anyanyelvűek, de horvátnak, Vukovicsnak, stb. Hívják őket, de azért van még egy magyar kisebbség, elismert kisebbség ugye ott. Például Oberwartban, Felsőrött, ott van is egy magyar református közösség, talán valami óvoda is működik, de Oberwartban amúgy van magyar nyelvű iskola is, gimnáziumon lehet tanulni magyarul. A horvátok száma valamivel nagyobb, és ugye érdekes, hogy Ausztriában a horvátokat, mint Burgenland kroáten, tehát mint burgenlandi horvátok ismerik el kisebbségként, és úgymond államalkotó nyelvként Ausztriában, éppen azért, hogy nehogy a Bécsben élő vendégmunkás horvátoknak is eszükbe jusson mondjuk a Otakringben is horvát nyelvű helységnévtáblákat követelni, de az igaz, hogy a burgenlandi horvát nyelv az kicsit olyan, mint a csángó és a magyar, tehát hogy nagyon sok vonatkozásban egy régebbi horvát nyelvtan, és nagyon sok magyar és német osztrák befolyás határozza meg.
Hát ugye pont emiatt a hivatalos Zágráb nem is nagyon tekinti már annyira nagyon horvátnak őket. Tehát amikor arról beszélnek, hogy nem tudom, horvátok külhomba, akkor sokkal inkább Hercegovinára néznek. Nehogy Isten mondjuk.
Igen, meg mondjuk volt kritika is amiatt, hogy Zágráb küld nekik tankönyveket, és az a hivatalos horvát nyelvtant és irodalmat stb. Tartalmazza, és ebből volt a konfliktusok, hogy egyrészt Ausztria mindig jelezte, hogy a burgenlandi horvát van elismerve hivatalos nyelvként, nem a horvát, és a helyi horvátoknak is volt ebből gondjuk, hogy őket azért ne horvátosítsák teljesen, hiszen ők valóban nem tartoztak történelmileg sem a horvát történelmi országokhoz.
De ha már ugye Burgenlandról beszélgettünk, és hogy ott mi volt, és ha már Péter felhozta, hogy milyen szép kevert ez a terület, ugye én Eisenbergben voltam, ott az Szombathely után az első hegy gyakorlatilag, tehát tudni kell, hogy egyébként borászatilag is nagyon-nagyon fontos helyszín. Ez egy olyan szőlőtermű hegy, aminek nagyjából a hát 25%-a van Magyarországon, 75%-a pedig Ausztriába, és erre jönnek a legdrágább és talán legjobb kékfrankosok egész Burgenlandból. Ehhez képest halódik az egész, mennek el a fiatalok, lenne munka, de nincs ki megcsinálja, már magyarok se akarnak oda menni dolgozni, mert hogy több pénzt kapnak Alsó-Ausztriában, több pénzt kapnak Bécsben, pláne Steyrországban, Tirolban, a hüttékben. Tehát van egy ilyen kicsit, egy ilyen nagyon pessimista hangulata mindenkinek. ami nyilván a politikára is kivetül.
Bár azért Burgenlandban van ugye különbség, ugye az Észak-Burgenland az fejlettebb, Bécs közelsége miatt,
persze,
a dél az
kevésbé,
és azért Burgenlandot nagyon fölhozták, tehát pont azt szokták mondani, hogy azért ma már például az úthálózat akár jobb is Burgenlandban, mint mondjuk, hogyha valaki átmegy rögtön onnan Stájerországba. De azt én is, hogy a Dél-Burgenland kicsit el van szakítva, ugye jól tudom, még vonat sem megy Bécsből, busszal lehet oda lemenni, tehát az egy kicsit elvágott a vidék, de emiatt talán épp érdekes.
Hát ha nincs kocsid, akkor ott nem tud mit csinálni ezt.
Hát igen, ennyiben már mindenképpen Balkán, tehát itt busz van és kocsi van, nem vonat.
De hogy a kicsit a politikát belehozzam, ami nekem megdöbbentő volt, hogy a szélső jobb oldal az FPÖ-nek a plakátjai vannak mindenhol gyakorlatilag. Tehát szerintem egy ilyen 70%-a az összes plakát aránya az övéké, abszolút nyomják, és nagyon-nagyon mérsékelt üzenetekkel nyomatják. Tehát hogy legyen meg a ti akaratotok, ebben a fő üzenet, 5 jó év, ezt is ígérik mindenhol, meg a Herbert Kikl, a pártelnök kancellár jelölt azt mondja, hogy ti vagytok a főnökök, mármint hogy a nép, én pedig a ti eszközötök, szerszámotok. Tehát egy ilyen mondhatni, hogy jó értelembe vett populizmus, vagy hát lehet, hogy ez sokak számára rossz értelembe, vagy egy abszolút mérsékelt, tehát sehol nincs már az a fajta mondjuk iszlám ellenes, vagy akármilyen ellenes nacionalista szólamok, mint amik akár 5 éve is voltak, miszerint, hogy Dahámst, tehát iszlám, tehát úgymond a haza, az iszlám helyett, meg ilyen plakátok teljesen eltűntek. És rajtuk kívül még valamennyire a néppárt, meg a szocdemek voltak jelen. A néppárt az ugye a felsőri piacon még külön kampány volt is, de hát nem nagy sikerrel, szőlőcukrot osztogattak meg, tollat, de nagy politizálásot nem volt, illetve még a zöldek küldött valakit, ott nem tudom, járkálni a piacon, de senki nem akart vele szóba állni, mert látták a pártlogót rajta. Tehát, hogy meg az emberekkel beszélgetve nem, tehát teljesen kicsit olyan, mint Magyarországon, amikor a politikáról kérdezik az embereket, hogy mindenki ki van ábrándulva, senki nem vár alapvetően semmi jót, de az úgymond biztosra, vagy a kisebbik rosszra azért behúzzák az X-et. Tehát itt is az volt, hogy noha mi nem értünk egyet senkivel se, noha értünk, senki nem tesz semmit, azért leszavazunk akár a néppártra, amely ugye szövetségi kormányt éppen vezeti, és valószínűleg kormányon maradt továbbra is, mint eddig, ugye mindig nagyjából kormányon volt a néppárt Ausztriában, mint erről majd később beszélni fogunk, vagy mivel helyben erős a nagyon erős tartományi miniszterelnök Hans-Peter Doskozil miatt a szociáldemokrácia, ezért esetleg őrájuk lehúzzák az X-et, bár azt inkább nem akarják, akikkel beszéltem, mert hogy egy úgymond szélső baloldali ember vette át a pártot, és őt még véletlenül se akarják erősíteni. Ez nekem így a tapasztalatom röviden, akit ez érdekel, bővebb is, hogy a gemist.hu-n elolvashatja a hosszú riportomat, sok-sok fotóval, bortippekkel, ilyenekkel.
Hát igen, hát ugye Dél-Burgenland valóban ott mondjuk valószínűleg se a zöldek, se a NEOS, aztán a liberális NEOS, aztán pláne nincs jelen, ugye a NEOS az annak még nagyon szervezetes nincs Burgenlandban. Bécsben persze, hogy más a helyzet, ott minden pártnak kint vannak a plakátjai, és Bécs is ugye egy hagyományosan vörös tartomány, tehát igazából Bécs reprezentatív egész Ausztriána nézve, ahogy Burgenland sem, de Bécsben a szociáldemokraták mellett ugye hagyományosan mindig az FPÖ is nagyon erős, ez a plakátokban is megjelenik. Az ÖVP, a néppárt az Bécsben sohasem volt erős, ugye Bécs ellentétben mondjuk Prágával nem egy kifejezetten polgári város. Bizonyos kerületek azok, a Schönbrunn kerülete, meg a Töbling, meg az első kerület, ott erős az ÖVP, de azt lehet mondani, hogy az ÖVP majdnem kispárti szerepben van Bécsben. A verseny mindig a szocdemek és a szélső jobb oldal között zajlik, a szocdemek nagyon erős jelenlétével, és hogy beszélni fogunk arról is, hogy a bécsi SPÖ, tehát a szocdemek azok, akik az országos pártot is meghatározzák, és láthatóan, hogy ők is kezdenek már kifarolni az említett, úgymond szélső baloldali pártelnök Andreas Babler mögül, mert ők is úgy érzik, hogy túlbalos, ha ők össze akarnak fogni az ÖVP-vel, az vele nem lehetséges, tehát valamiféle váltás kell. De amúgy Bécsben is a kampány az a plakátokon látszik, tehát nagyon sok plakát van kint minden pártnak, például a kommunistáknak is nagyon sok plakátjuk van, de azért olyan halom rendezvény nincsen, tehát a pártok egy-egy kampány rendezvényt tartanak, elsősorban a szocialisták, a zöldek, NEOS és az FPÜ, a néppárt nem annyira szokott koncentrálni Bécsre, de az sincs, hogy túl sok stand lenne kint, és osztogatnának, vagy a szocialisták is egyébként összesen, vagy a szociáldemokraták is összesen a pártelnökükkel kétszer jöttek el Bécsbe, hogy nagyobb rendezvényt tartsanak. Tehát igazából a kampány azért nyugodt, ahogy lefolyik, bár ugye a témák azért nem annyira feltétlenül nyugodtak, de nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan jutottunk idáig, hiszen sajátos, hogy Ausztriában 7 év után először nem előrehozott választásokra kerül sor, hiszen ugye 2017-ben, amikor Sebastian Kurz hatalomra került, akkor is az egy előrehozott választás volt, ugye azt Sebastian Kurz kényszerítette ki, gyakorlatilag felrobbantva az addig kormányzó nagy koalíciót, a Szocdemek és a Néppárt kormányát, majd pedig Kurz szakított is ebben a nagykoalíciós hagyománnyal, és ugye 2017-ben ő a szélsőjobboldali szabadságpárttal kötött kormányt, vagy koalíciót. Ilyen egyébként volt már ugye példa Ausztriában. Egyébként legelőször a szabadságpárt Ausztriában nem is a konzervatívok oldalán került hatalomra, hanem 83 és 86 között a szociáldemokratákkal kormányoztak közösen. Ez sok mindenben mutatja, hogy az osztrák szélsőjobboldalnak valóban van egyfajta affinitása a munkásság felé, és az osztrák szociáldemokrácia sok tekintetben nyitott akár szélsőjobboldali témák iránt, tehát nem feltétlenül identitáspolitikában utazik, ugye pont az említett burgerlandi Hans-Peter Doskozil erre jó példa, aki egyébként maga is ugye egy ideig kormányzott közösen Burgerlandban a szabadságpárttal közösen. Tehát 17-ben Kurz néppárti politikusként ugye előtte felrobbantotta a nagykoalíciót, berobbant, mint karizmatikus vezető, hatalmas győzelmet aratott a néppárt a vezetése alatt, hiszen sikeresen tudott megszólítani szabadságpárti szavazókat is, és összeállt a szabadságpárttal, de ez a kormány ugye 2019 tavaszán az úgynevezett Ibiza botrányban, amit talán nem kell részletezni a hallgatóknak, belebukott ugye Heinz Christian Strache, akkori FPÖ elnök és alkancelláról kikerült egy videó, ahol hát ittas állapotban is egy kamu orosz oligarha lány társaságában tartózkodik Ibizán, és arról delirál, hogy hogyan lehetne Ausztriában orbáni média állapotokat teremteni. Noha Strache teljes mértékben ugye belebukott, és ma már a szabadságpártból is ki van zárva, és hát férfi automodellként dolgozik, meg egy törpepártot szervez. Pont pár napja ugye még interjút is készíthettem vele, ez is majd fog jönni a Gemisten. De igazából büntetőjogilag a nagyon releváns dolog nem történt Ibizán, részegen beszélt hülyeségeket, de ez a koalíció széteséséhez és Strache politikai karrierjének végéhez vezetett. Tehát 19-ben volt ugye egy rövid ideig egy úgynevezett szakértő kormány, majd pedig újabb előhozott választások, amit Kurz megnyert, hiszen Kurz ekkor még át tudta magát menteni az Ibiza botrányból, rá tudta azt sikeresen tolni teljesen az FPÜ-re, ami ugye azzal járt, hogy az FPÜ nagyon összeomlott a 19-es választásokon, az ÖVP pedig továbbra is, tehát a néppárt továbbra is azért jól szerepelt, de már Kurz nem a szabadságpárttal, az ekkor éppen a burgerlandi, ugye Norbert Hofer vezette szabadságpárttal kötött kormányt, hanem a zöldekkel, ami Ausztria történelmében viszont valóban összefordult elő, hogy egyrészt a zöldek kormányoznak, és ráadásul a konzervatívokkal közösen kormányoznak, éppen az eléggé keményen jobboldali Sebastian Kurz vezette kormányban. Ugye ez a zöldeknél sok vitát is kiváltott, hogy érdemes-e belépniük, és hát visszanézve is azért sokan megkérdőlezik, hogy ez érdemes volt ez a döntés a részükről. Ugye Kurz aztán végül maga is visszalépni kényszerült, hiszen ővel szemben aztán fölmerültek tényleg büntetőjogilag és releváns kérdések, pártfinanszírozás, közvéleménykutatások hamisítása, illetőleg hát posztok haveri alapon való betöltése, tehát igazából magyar szemmel nézve azt lehet mondani, hogy mindennapos piszlicsári ügyek ezek. Ausztriában is ezek az ügyek jellemzőek, tehát mondjuk Svájcból nézve, vagy Skandináviából nézve valószínűleg ezek is botrányok, Magyarországról nézve nem annyira, de ami mindenképpen más, hogy azért Kurz végül is ebbe ugye belebukott, visszavonták, és egy ideig ugye a külügyminiszter Schallenberg volt ideiglenesen kancellár, majd pedig Karl Nehammer vette át a pozíciót, aki addig belügyminiszter volt, ő a katonaságtól érkezik, nem egy túl karizmatikus ember, túlságosan értelmesnek se lehet nevezni, de az az érdekes helyzet állt elő, hogy azért valamelyest az ő falpét egyben tudta tartani, a Kurz sok után is, persze, hogy sokat vesztettek, és sokkal rosszabbul fognak szerepelni, mint akár 2017-ben vagy 2019-ben, de nem omlott össze teljesen az ő falpé, legfeljebb a Szabadságpárt kapott újra előerőre, hiszen ők pedig a Strache sokkot tudták végül is túlélni, először a mérsékeltebb Norbert Hofer vezetésével, majd pedig őt 21-ben megpucsolta Herbert Kickl, Jörg Haider egykori beszédírója, stb., aki jelenleg vezeti a Szabadságpártot, és egyben vezeti ugye a közvélemény kutatásokat is. Tehát a nagyobb pártok kapcsán, amit láthatunk, az ugye az, hogy az ÖVP tündökölt Kurz alatt, majd onnan visszazuhant Kurzzal együtt, de nem egy hatalmasat zuhant, hanem gyakorlatilag beállt arra a 20-25, most már stabilan ilyen 25% körüli népszerűségre, ami egyébként Ausztriában a polgári keresztény szociális tábornak úgymond természetes volt. A Szabadságpárt újra vissza tudta nyerni az erejét. Ez ugye a Szabadságpártra mindig jellemző, hogy mindig akkor bukik teljesen össze, ha kormányoz. Ez volt a helyzet 86-ban is, 83-86 között, aztán 2000 és 2003 között, amikor még egy pártszakadás is történt, ugye Haider elhagyta a pártot, és aztán ugye 19-ben is a párt teljesen beleomlott a kormányzati felelősségbe, de hát a szabadságpárti szavazók láthatóan könnyen bocsátanak vagy felejtenek, tehát ma újra ott vannak a régi pártjuknál, sőt még nagyobb számban is, mert ugye már több mint egy éve a Szabadságpárt stabilan vezeti a közvéleménykutatásokat, volt, hogy akár 30% felett is állt, most egy kicsit úgy lejjebb ment olyan 27% körüli eredményre, ami azt jelentheti, hogy a Szabadságpárt történelmében először megnyerhet egy nemzetgyűlési választást. Ilyen ugye soha nem volt. Haider is idézőjelben csak a második helyre tudott befutni 1990-ben, és ráadásul úgy nyerhet akár az FPÖ, hogy egy nagyon radikális politikussal vezeti. Ugye Herbert Kickl a párt nagyon radikális szárnyából érkezik, Karl Nehammer a néppárt vezetőjét állandóan nemzetbiztonsági kockázatként írja le, az orosz kapcsolatok és hasonlók miatt, mondjuk ettől függetlenül Kickl éppen egy ÖVP kormányban belügyminiszterként is lehetett nemzetbiztonsági kockázat, de legalábbis az ÖVP ma Kickl-lel kizárja a kormányt, de nem a Szabadság párttal. És ugye a harmadik nagy erő most már a közvéleménykutatásokban tényleg csak a harmadik helyre visszaszorulva, azok a szociáldemokraták, akik viszont folyamatosan vesztenek, ugye egész Európában van egy tendencia, hogy a szociáldemokrácia visszaszorul, Ausztriában ez egy kicsit később is következett be, ugye hagyományosan Ausztriában a szociáldemokrácia mindig erős volt, nagyon hosszú ideig ők is adták a kancellárokat, gyakorlatilag 70-től egészen 2000-ig mindig szociáldemokrata volt a kancellár, tehát 30 éven át. Noha nagy koalíciók voltak ebben az időszakban sokszor, de szociáldemokrata volt a kancellár, és még az utolsó időszakban is 2006 után a szociáldemokraták visszatudták egy időre szerezni a kancellári posztot egészen 2017-ig, de akkor jött Kurz, aki ugye megpucsolta a nagy koalíciót, és a szociáldemokraták kiestek a kormányból, és azóta nem tudják visszaszerezni nem csak a kormányzati szerepet, de növekedni se tudnak. Tehát ugye a pártnak több elnöke is volt azóta elnökváltáson, és átesett ugye jelenleg a radikális baloldali Babler vezeti, akinek a megválasztásáról Martin talán részletesebben is beszél majd. De ami látható, hogy az SPÖ bármilyen irányba próbálkozik, most éppen egy ilyen hagyományos munkás retorika, balos retorika nem jön be neki, beragadt valahol a 20% körül, tehát nekik tényleg csak akkor van esélyük hatalomra kerülni, ha a néppárt nyit feléjük. És hát fogunk erről beszélni, hogy ennek mi lehet a feltétel, hát bizonyosan nem az, hogy Andreas Bablernek hívják a kancellárt. De akkor erről a Bablerről talán beszéljünk még, hogy ki is ő, és hogyan lett ő az SPÖ elnöke, hiszen ez egy kicsit osztrák operettbe illő.
Tehát ugye úgy volt, hogy a Pamela Randy Wagnernek hívták a pártelnököt, és gyakorlatilag megpucsolták nagyon sokan. Ugye pont a burgenlandi Hans-Peter Doszkoci volt az, aki felvetette, hogy esetlegesen lehetne egy olyan pártelnök választást csinálni, ahol nem a delegáltak szavaznak, hanem a teljes tagság, és mi lenne, hogyha minden úgymond tisztáznának. Ugye a háttér az az, hogy a Hans-Peter Doszkoci ő alapvetően ugye Burgenlandban abszolút többséggel uralkodik, és egy ilyen kicsit a német BSZV-hez hasonló rendpárti, de nagyon szociális, mondhatni egy ilyen balos, nacionalista,
konzervatív... A BSZV az ugye az a Wagenknecht pártja.
Wagenknecht párt, pontosan. Tehát mégis egy eléggé hasonló irányom van. Ugye ő az, aki gyakorlatilag válogatás nélkül minden céget megvesz Burgenland államnak, ami miatt viszonylag nagy a tartományi adósság is időközben, de cserében van olyan, hogy tartományi minimálbér a cégeknél, állami cégeknél, meg közigazgatásban is.
De még Burgenlandban maradt rokonságom kommunistának tartja mindezek miatt. De hát ők gőfapések.
Hát igen. Tehát abszolút. Hát ott nekem mondták is a Burgenlandban, hogy az SPÖ az mindig segít. Tehát ez neki az image-e. És tényleg így van, tehát hogyha valaki mondjuk tődbe megy borászatként, akkor elég esélyes, hogy kaphat egy állami segét, vagy valami ilyesmit. Ja, tehát hogy ez a Doszkocil végül, hogy is mondjam, ugye először a sajtóban üzengetett csak, de elég intenzíven. Tehát hogy így szinte minden hétvégi lapszámban volt vele valahol egy interjú, amiben óvatosan de kritizálta a pártelnökséget, és elmondta, hogy igazából, amit ő csinál helyben, az lenne a jó irány, és hát milyen népszerű lenne országosan is. Megrendelt egy csomó ilyen kutatást is, ezeket is nyilván terítette mindenhol, amíg szintén kihozták, hogy Doszkocilla sokkal népszerűbb lenne a párt, és végül egy ponton ezt megunta a pártelnökség, és azt mondta, hogy jó, hát figyelj, akkor játsszuk le a meccset, és végül is játszották olyannyira, hogy végül jött egy harmadik ember, aki bejelentkezett a pártelnökségre, ez András Babler. Úgy volt, hogy alapvetően a Doszkocil hozta a legtöbb aztán támogató aláírást, tehát sokkal-sokkal többet, mint a másik két jelölt, tehát a pártelnök meg a Babler, de akkor, amikor végül szavazásra került sor, akkor az jött ki először, hogy a Doszkocil nyert. És akkor nyilván nagyon boldog volt, elmondta, hogy hát valóban megérte a pucs, mindent nagyon jól mondott, mindent gyönyörűen látott, míg nem kiderült egy kicsit később, hogy rosszul számolták el, az Excel táblában valamit rossz helyre tettek, emiatt valójában András Bablernek a
szavazatot. Hát gyakorlatilag fölcserélték az Excel táblázatba, ez történt. Ez egyébként ez is csak egy véletlenül derült ki, mert ugye kihozták az eredményeket, hogy győzött Hans-Peter Doszkocil, és egy ORF újságírónak annyi tűnt csak föl, hogy összeadta a szavazatokat, és nem jött ki az a szám, amennyi szavazatot leadtak. És ő csak ezt problematizálta, hogy hát valami történt szavazatokkal, mert nem jön ki az a szavazatszám, és akkor mondták, hogy jó rendben, akkor újra számoljuk. És miközben újra számolták, rájöttek arra is, hogy nem csak rosszul számolták, de az Excel táblázatba fordítva vitték fel az eredményeket, Bablerét Doszkocilhoz, Doszkocilét Bablerhoz. Tehát újra számoltak, és közölték, hogy Babler győzött.
Tehát egy-két napon keresztül, amikor Doszkocil volt az SPÖ elnöke, majd ez megváltozott, és András Babler lett. És ezt követően Doszkocil közölte, hogy akkor itt soha többet nem érdekli a szövetségi politikai visszavonul, hagyják békén, megy Burgenlandba. Ehhez képest az utóbbi időben megint elkezdett üzengetni a sajton keresztül, tehát hogy nem biztos, hogy olyan hosszú életű lesz ez a visszavonulás.
Ráadásul ugye Doszkocilnál tegyük hozzá, hogy említetted a Wagenknecht párhuzamot, és hogy ő nyitott a szélső jobb oldal felé, ugye ő nemrég írt egy könyvet is, amiben már tényleg majdnem ilyen szélsőjobbos összeesküvés elméleteket hát táplál, azt mondja, hogy az a gond a bécsi SPÖ-vel, hogy mindent uralnak a szabadkőművesek, és az egész párt teli van a szabadkőművesekkel, és hát őt ez nagyon zavarja.
Hát mondom, ez abszolút működőképes retorika a szőlőhegyeken, meg a burgenlandi kocsmákban, tehát emiatt is. Nekem mondták is ott a néppárti aktivisták, hogy igazából a Doszkocil az egy FPÖ-s, aki az fociknál van. és hogy ezért is...
Igen, ami nem annyira ritka, mint mondtam is, hogy az SPÜ és az FPÜ között azért vannak átfedések, például nagyon sok szakszervezet is, aki a szakszervezetekben tevékenykedik, az FPÜ-s. Tehát sokszor azt szokták mondani, hogy lehet, hogy az SPÜ-nek és az FPÜ-nek kéne összefognia, mert a szavazóik szociológiai összetétele alapján akár közelebb is állnak egymáshoz, mint a mondjuk a néppárt polgáribb szavazó rétegéhez. És ugye valóban akkor Babler kapcsán, aki most jelenleg a párt elnöke, kancellárjelöltje, el lehet mondani, hogy ő igazából megvalósítja azt, amit ugye a balos kritikusok szoktak Magyarországon is meg mindenütt mondani, hogy hát a baloldal túlságosan neoliberális lett, vissza kell térni a régi baloldalhoz, munkás retorika, osztályharc, ugye mindig elmondják, hogy ne identitáspolitika legyen, hanem ne identitásharc legyen, hanem osztályharc. Most ez Babler megvalósítja. Ő tényleg őszintén egy munkásszármazású ember, egy kis alsó-ausztriai városkának a polgármestere, ahol nagyon népszerű, munkás gyerek, aki munkásként is dolgozott, ha jól tudom, talán lakatos volt, és onnan került aztán be szakszervezet révén a párt életbe, aztán elvégzett valami egyetemet, de ez a munkás identitásnál nagyon hangsúlyos, a beszédeiben is azt lehet érezni, hogy eldobja a papírjait, és ingúját feltűrve ordibál a nyugdíjasok, a szegények, az egyedül élő anyák érdekében, és mindig használja ezt, hogy ő az osztályharcot szeretné erősíteni, és ráadásul bizonyos akár kapcsolódások a szélső jobb oldal felé nála is lehetségesek, mert Babler fiatalon nagyon erősen EU ellenes volt. Például, amikor 95-ben volt a népszavazás Ausztriában az EU csatlakozásról, Babler ifjú szocialistaként ellenezte az EU-t, mondván az egy neoliberális, sőt, még azt is mondta, hogy neoliberális, militarista, amerikai érdekeket szolgáló projekt. Most ez az EU kritika, ez talán most már nem annyira erős nála, de például a NATO-t ugye továbbra is elvetik. Ez ugye Ausztriában eleve egy konszenzus minden párt között, hogy Ausztria semleges. Néha a liberálisok és az ÖVP pedzegeti a NATO-tagságot, most már ők se nagyon, de az SPÜ plakátjain is mindenütt békét hirdet, és a semlegesség megvédését hirdeti, és ez Báblertől szintén hiteles. A gond az, vagy legalábbis bizonyos balos ideológusok számára ez gond lehet, hogy most itt van a puding próbája, van egy tényleg osztályharcos retorikával operáló, munkásosztályból érkező, az ő nyelvüket használó, tényleg nem az elit gyermeke pártelnök, aki 20%-on áll, és egy fikarszni sem tudja az SPÜ-t előbbre vinni. Gyakorlatilag hiába vártott a párt elnököt, ugyanott van, mint Rendi Wagner alatt, aki viszont valóban egy bécsi orvos volt, tehát inkább az elitből érkezett. Tehát a baloldalnak, hogyha ugye a Partizánnal közös műsor ez, akkor biztos van sok baloldali hallgatónk, el kell gondolkodnia, hogy oké, ez szerint nem csak az identitáspolitika, de az osztályharcos retorika se működik a baloldal számára. Nem tudom, hogy mi a harmadik megoldás. És Bablerhez ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a Doszkocil-Babler pártharc az azért is volt érdekes, mert egyikük se ugye Bécsből jön, az egyik Alsó-Ausztriából, a másik Burgenlandból, és hát azért az SPÜ-ben az egy kimondatlan szabály, hogy hát végül is azért a bécsi főpolgármester úr dönti el, hogy ki a párt elnöke és a bécsi pártszervezet. Na most nem volt bécsi jelölt, ezért úgymond kényszeredetten beállt a bécsi pártszervezet Babler mögé, mert Doszkocilt még nála is jobban gyűlölik, de látható, hogy azért nagyon nem mozgatják meg magukat, hogy támogassák, erről is fogunk beszélni, hogy mi lehet-e mögött a taktika. Tehát Babler mögül kihátrált az elit, közben a munkásságot azért nem tudta megszólítani, és majdnem már ilyen magányos harcosként járja Ausztriát, és továbbra is szorgalmazza az osztályharc beindítását, de ez valahogy nem akar beindulni, tehát ő 20%-on áll. A szociáldemokraták hatomra tudnak kerülni, ha néppárt összeáll velük, de hát ennek egy feltétele biztos, hogy lesz az, hogy Babler akkor menjen vissza a alsó-ausztriai kisvárosába polgármesternek.
Akkor kibeszéltük a három nagy pártot, csak nagyon-nagyon röviden nézzük át a kicsiket, ugye a zöldeket, a néoszt illetve akik még esetlegesen bejuthatnak, ugye a KPÖ, a kommunisták, illetve a Sörpárt. Én talán a Sörpártot nagyon röviden elmagyarázom mindenkinek. Ez ugye egy Dominik Vlázni nevű Marco Pogó néven elhíresült punkzenészt, egyébként privátban orvos, kvázi magánakciója. Ez ugye a Sör, mint közösség teremtő erő köré próbált egy eleinte vicc pártot, vagy inkább egy ilyen protestpártot felhúzni. Nagyjából a kutyapártnak a szlogenjeihez hasonló komolyságú mondatokkal, majd egyre inkább próbál vele úgymond komolykodni. Neki egyértelműen a nagyvárosi, szociális érzékkel megáldott fiatal középosztály úgymond a célközönsége, és az SPÖ érzi magát veszélyben az ő megjelenésével, legalábbis a bécsi szocdemek, illetve a nagyvárosi szocdemek. Lakásépítés, jobb egészségügy, ilyenek a követeléseik, de a sajtóban nem is emiatt vannak most bent, hanem mert a pártelnök Dominik Vlázni kifejezetten autoriter stílusra irányítja a pártot, gyakorlatilag mindent ő maga dönt el, és gyakorlatilag a családtagjai alkotják a párt vezetőségét, de ő maga állítja, hogy majd a választást követően átírják az SMS-t, és sokkal demokratikusabb párt lesznek. Őket ilyen 3-5% közé mérik, talán bejutnak, talán nem. Lehetséges, hogy némely SPÖ-s szavazó hozzájuk menekül, bár nem hiszem, mert ugye arra kommunisták ott vannak. Péter, kicsit mesél róluk.
Igen, hogy a Sörpárthoz még tegyük hozzá, hogy ők valószínűleg tényleg inkább elsősorban a zöldektől, szociáldemokratáktól tudnak elhozni szavazókat, de egyébként a programjuk, az a gazdasági programjuk inkább liberális, tehát mindenben arról szól, hogy az állam ne avatkozzék be az életembe, hogy éljek úgy, hogy akarjak, tehát nem feltétlenül egyébként egy baloldali párt. A kommunisták, ugye ők 56 óta nincsenek bent az osztrák parlamentben, ez a KPÖ nevezetű párt, amely nevében is hát régi hangulatot áraszt, noha plakátokon most már nincs ott a párt hivatalos logója, de hát az továbbra is például a sarlókalapács. A KPÖ annyiban ugye jelentős, hogy amikor 45 után az új Ausztria létrejött, a második közszövetség, akkor a KPÖ is a szocdemek és a néppárt mellett úgymond a nemzeti kormánynak, összkormánynak volt a része, de hát aztán kiszorult a parlamentből, de mindvégig megmaradt ugye egy nagyon gazdag pártnak, ugye a Gemisten, erről írtam is hosszabban, hogy mi is egyáltalán ez az osztrák kommunista párt. Azért gazdagok, mert amikor a szovjet hadsereg kivonult Ausztriából, akkor állami vagyon átkerült a KPÖ-höz. Éppen ezért van az, hogy mai napig is nagyon nagy pártszékházaik vannak, noha hosszú ideig egy ilyen 1% alatti törpeszekta volt az egész, illetőleg a hidegháború idején a Szovjetunió a KPÖ-n keresztül finanszírozta a nyugati, nagyobb kommunista pártokat, de hát onnan azért mindig maradt valamennyi a KPÖ-nél is, valamint 90 után a német, a kelet-német utódpárt vagyonának egy része és a KPÖ-n keresztül tűnt el. Ott talán nem maradt olyan sok a KPÖ-nél, mert a KPÖ akkori pártpénztárnoka, hát az ezzel a pénzzel együtt lelépett Izraelbe, és az meg nem volt hajlandó kiadni. Tehát az NDK párt vagyon a KPÖ-n keresztül végül aztán magán vagyonná alakult át. Mindazonáltal a KPÖ egy ideje, ugye Ausztriában bizonyos területeken azért népszerű, ugye például Grazban, Ausztria második legnagyobb városában ők adják a polgármestert is, ott egyébként mindig is erősebbek voltak, de a hagyományosan konzervatív Salzburg tartományban is bent vannak, Salzburg városában kifejezetten jól szerepeltek, de még Innsbruckban is. Bécsben egyébként érdekes módon ott nem szoktak a jól szerepelni, ugye a szocdemek nagyon ügyelnek rá, hogy Bécsben rajtuk kívül baloldali erő igazán ne jelenjék meg, de a KPÖ annyiban megújult, hogy fiatal zöldek csatlakoztak hozzájuk, és nagyon ügyesen inkább gyakorlati témákat hangsúlyoznak, tehát a plakátjaikon is jobb egészségügyi ellátást, ingyenes lakhatást, a lakbérek csökkentését és hasonlókat ígérnek, és nem vesznek el ideológiai vitákban, valamint külpolitikájában pedig majdnem inkább a Szabadságpárthoz állnak közel, nagyon élesen EU ellenesek, NATO ellenesek, és a párt egy része az ukrán-orosz konfliktusban inkább Oroszországot támogatja. Őket 3%-ra mérik, ugye Ausztriában 4%-os a bejutási küszöb, tehát lehet, hogy ez megint nem jön össze nekik, de a 3% is egy nagy eredmény lenne számukra. Ugye Ausztriában azért a közönkutatások általában pontosak szoktak lenni, tehát most azért nagy valószínűség szerint azt lehet mondani, hogy nem valószínű a KPÖ jelenléte az új parlamentben, de az biztos, hogy újra komolyan vehető erőként, majdnem azt lehet mondani, hogy 50 év után országos szinten is megjelent, tehát már nem csak egy gráci sikertörténetről van szó. És akkor ugye van még egy nagyon picike párt, amelynek aztán biztos, hogy nincs semmi esélye bejutni, ez ugye Marlen Petrovic egykori zöld pártelnöknek az új saját projektje, a saját magáról elnevezett listája, amely egy kicsit ilyen szegény ember Sarah Wagenknechtje. Tehát ő igazából Sarah Wagenknecht vonalat képviseli, még kiegészítve egy nagyon erős lockdown kritikával, koronakritikával, tehát ők a zöldek is a koronavírus idején szakított, mert kétségbe vont az akkori intézkedések jogosságát, és ezt ma is folytatja, valamint a békét szorgalmazza az orosz-ukrán háborúban, de azért ők nem tudnak majd bejutni a parlamentbe, tehát ezt a tematikát, akár a koronavírus idején való intézkedések kritikáját, akár az orosz pártiságot, igazából a Szabadságpárt képviseli leginkább, ugye Kikülnél nem mondtuk, hogy ugye ő leginkább pont a koronavírus idején tudott berobbanni, ugye akkor a Szabadságpárt kezdettől fogva nagyon élesen a lockdown ellen volt, tüntetéseket szervezett, és igazából Kikl akkor vált egy igazi népvezérré. Tehát minden valószínűség szerint a parlamentben az ÖVP, az FPÖ, az SPÖ lesz bent, a NEOS, ugye a liberálisok és a zöldek, ugye azok a zöldek, akik eddig kormányon voltak, tehát minden valószínűség szerint ez nem lesz így szeptember 29-e után. Mégis sajátos volt ez a kormány, hogy egy konzervatív és egy zöld párt összefogott, hogy szerinted mi az, ami valami sikerként elkönyvelhető ebből az időszakból, most azon kívül, hogy Sebastian Kurzot visszalépésre tudták kényszeríteni, mert ez egyébként a zöldek ultimátuma volt, ugyebár.
Olyan nagy sikereket én nem látok, ugye a zöldek számára van egy nagyon nagy sikerük az elmúlt fél évből, ugye van nekik a jobbos sajtóban kifejezetten gyűlölt környezetvédelmi és talán energiaügyi miniszter, nem is tudom pontosan, hogy a Leonora Gewessler, és ugye ő volt az, aki egy EU tanács ülésen, mikor bizonyos kérdésben talán a renaturációs EU-s jogszabály szavazása kapcsán ilyen padhelyzet alakult ki, és ő direkt felrúgva a osztrák kormánykoalíció álláspontját megszavazta azt, így átmehetett az EU-s jogszabály, és az egy óriási nagy ilyen zöld sikernek számított. És ugye nekik ugye, mint beszéltük is az EP választásos podcastjainkban is, ez a fiatal környezetvédő lány nem volt egy akkora húzás, mint ők azt gondolták, és a miniszter azt, hogy viszont van végre egy harcos amazonjuk, aki igenis, akár még a nagy ÖFP ellenére, az nagy ÖVP ellenére is megcsinálta, amit ugye a zöld ideológia követel. Tehát nekik ez egy óriási siker, és ez valamilyen szinten egy jelképe is ennek a kormánynak. Ez a két párt hasonlóképpen, mint a német szövetségi koalíció, a Scholz koalíció, egyszerűen nem volt meg a kémia közöttük, nem tudtak együttműködni, egymást fúrták gyakorlatilag mindenbe, sőt, igazából bármikor felmondhatták volna a koalíciót, de végül nem tették meg. Tehát az ÖVP is, amikor ez a húzása volt a miniszternek, mondták, hogy hát ilyen nincs, ez no-go, de azért tovább megmaradt a kormány, tehát nem mondták fel a koalíciós megállapodást.
Ugye néhány ember azt mondta, hogy ha nem lenne ilyen kevés idő a választásig hátra, akkor fölmondaná a kormány, de ez tényleg, hogy itt is azért volt egyfajta ilyen összjáték, hogy a vita abból állt, hogy valóban Gewessler megszavazta ezt a renaturációs jogszabályt Európai Uniós szinten Ausztria nevében, és Ausztrián belül egy alkotmányjogi vita volt, hogy ő ezt miniszterként megteheti-e, vagy ehhez neki kell az egész kormány engedélye. Ő azt mondta, hogy a miniszter tanácsban, vagy az Európai Tanácsban ott ő képviseli a kormányt, de mivel ő képviseli a kormányt, neki nem kell a kormány egészének az engedélye a döntéseihez, hanem elég, ha tájékoztatja a kormányt, hogy ő hogy dönt, és hogyha ebben az ügyben ő az osztrák kormány képviselő, akkor úgy szavaz, ahogy akar. Az ő FAP meg azt mondta, hogy nem, neki előzetesen tájékoztatnia kell, és engedélyeztetnie kell, hogy ő hogyan akar dönteni. De végül is aztán nem lett belőle alkotmányjogi vita, mert még fölmerült az is, hogy meg leváltják, vagy a jogi eljárás indítanak ellen az Alkotmánybíróság előtt. Tehát egy politikai konfliktus kerekedett az egészből, ami mind a két pártnak ugye használt, mert ugye az ÖFAP meg tudta mutatni, hogy hát mi nem vagyunk ilyen zöldek, és mi harcolunk a saját koalíciós partnerünk ellen, mondjuk ez sajátos, de hogy meg tudták mutatni ezt az antizöld ényüket, a zöldek pedig végre, hát a konzervatívok oldalán azért meg tudták mutatni, azért valamit csak elértünk, tehát valami értelme volt mégis, hogy beléptünk ebbe a kormányba 19-ben.
Ja. Ja, van ez a mondás, hogy a nép szavaz, az ÖVP pedig eldönti, ki kormányoz, mint hogyha ez látszódna most is. Annyit talán lehet spoilerezni a Strache interjútból, hogy még maga Heinz Christian Strache szerint is az FPÖ-nek nem szabad befutnia az első helyre, hogyha kormányon szeretne kerülni. De hogy miért van ez a mondás? Tehát, hogy miért tök mindegy, hogy a nép hogyan szavaz, hogyha egyszer ÖVP nélkül nincsen kormány?
Hát, hogy az ÖFAP valóban 45 után egy időszakot 70 és 83-as, tehát 13 évet leszámítva mindig hatalmon volt, általában a szociáldemokraták oldalán, de akár a Szabadságpárt vagy a Zöldek oldalán is. Tehát ez mutatja, hogy az ÖFAP igazából az a párt, amely minden irányba nyitott. Egyrészt azért is, mert valóban bizonyos értelemben középen áll, tehát minden irányba tud kompromisszumokat kötni, másrészt ő pedig hát egy pragmatikus, vagy sokak szerint opportunista erő, amelynek az a legfontosabb, hogy hatalomban maradjon bármi áll. Ugye egy nagy pártról van szó, az ÖFAP-nek 600 ezer tagja van a 9 milliós Ausztriában. Aki az ÖFAP-ben van, az nem azért szokott belépni, mert keresztény emberkép, meg polgári gondolkodásmód, hanem állami hivatalt, vagy az állam közeli gazdaságban akar jó pozíciót szerezni. Hát ezt pedig a párt csak akkor tudja biztosítani, a kormányon van. Akár így, akár úgy, bárkivel is, de kormányon van, és ezért az ÖFAP-nek fontos, hogy mindenképpen továbbra is kormányzati szerepben maradjon, bármi áron, de igazából nem is kell, hogy bármi áron, az árat ő fogja megszabni, és éppen erről van szó, hogy a Szabadságpárt ugyan befuthat az első helyre, de Herbert Kickl csak akkor lehet kancellár, ha azt az ÖFAP jóvá hagyja, mármint koalíciót köt a Szabadságpárttal, és Kicklt elfogadja kancellárnak. Most ebből az egyik feltétel nem tűnik nagyon reálisnak, hiszen ugye a néppárt mindig elmondja, hogy ők a Szabadságpárttal együtt tudnak működni, ahogy együtt is működtek, de Kickl számukra no-go, ő egy nemzetbiztonsági kockázat, Kickl-e semmiképpen. Tehát ha az a helyzet áll elő, hogy a Szabadságpárt első helyen van, a néppárt meg a második helyen van, akkor a néppárt mondhatja, hogy Kicklt visszavonni, vagy jelöltök egy mérsékeltebb embert, vagy eleve mi jelölünk kancellárt, ugye a néppárt történetében volt már olyan, hogy ők a harmadik helyről adtak kancellárt, tehát nem lenne ez egészen ritka, de a Szabadságpárt felé is a néppárt tudja diktálni a tempót, hiszen ha a Szabadságpárt akadékoskodik, ragaszkodik Kicklt kancellárságához, akkor a néppárt gond nélkül megy át a szociáldemokratákhoz, hiszen a szociáldemokraták meg ki vannak szolgáltatva a néppártnak, mert ők mással, mint a néppárttal nem tudnak hatalomra kerülni, hiszen egy a liberálisok és a zöldekkel alkotott koalíciónak eleve nincs matematikai többsége, meg hát a berlini példa után olyan nagyon senki nem is erőltetne egy ilyen kormányt. Azaz az a helyzet áll elő, hogy mind a Szabadságpártnak, mind a szociáldemokratáknak a néppártra kell nagyon nézniük, hogy minket akarjatok koalíciós partnerként, és egy olyan eredményt kell kihozniuk, amiben fejvesztés vagy arcvesztés nélkül tudnak összeállni a néppárttal. A Szabadságpártnál mit jelent ez? Hát, hogyha a Szabadságpárt első, akkor az egy irgalmatlan nagy égés számukra, hogy mégis lemondanak a kancellári posztról, sőt, a saját pártelnöküket, sikeres pártelnöküket kidobják a szemétes kukába, csak azért, hogy összeállhassanak a néppárttal. Tehát igazából a Szabadságpártban is néhányan ma abban bíznak, hogy olyan szoros a verseny, mert én is való, hogy most már egyre szoros a verseny a Szabadságpárt és a néppárt között az első helyért, hogy talán mégis a néppárt fut be az első helyre, és akkor könnyen el tudunk búcsúzni Kikültől, és létre tud jönni egy néppárti, szabadságpárti, tisztán jobboldali kormány. És hasonlóban bízik is itt a Szociáldemokrata Párt is, hogy csak nehogy Andreas Babler a második helyre, tehát a Szabadságpárt mögé és a néppárt elé fusson be, mert hogyha ez a helyzet, egy harmadik helyezett néppárt aztán pláne nem fogja elfogadni a szerintük marxista Bablert kancellárként, hanem akkor fenyegetőzni fog az FPÖ felé, hogy Kikült kirúgni, és összeállunk veletek. Tehát egy szó mint száz, mind a Szabadságpártnak, mind a Szociáldemokrata Pártnak az az érdeke, hogy a néppárt jól szerepeljen, így el tudnak búcsúzni a saját problematikus pártelnökeiktől, a túl jobboldali Kikültől, a túl baloldali Báblertől, föl tudják magukat ajánlani koalíciós partnerként a néppárt számára, de hát végül is aztán a néppárt fogja eldönteni, hogyha pláne, hogyha első helyre fut be, hogy kivel köt koalíciót, de második helyről is eldöntheti, hogy a Szabadságpárt felé tájékozódunk-e Kikül nélkül, vagy a Szociáldemokraták felé, de hát ott is a feltétel az, hogy a pártelnöknek távoznia kell. És ezt lehet is érezni, főleg a Szociáldemokraták részéről, hogy minthogyha már a párt elit annyira feladta volna a Babler projektet, hogy igazából maguk dolgoznának azon, hogy a Szociáldemokrata Párt csak a harmadik helyre fusson be. Ugye volt egy botrány is, hogy Doris Buress, a Nemzetgyűlés Szociáldemokrata alelnöke, a bécsi SPÖ egyik fontos személyisége kritizált egy elvileg belső levelezésben Báber gazdasági programját, azt mondta, hogy komolytalan, amiket beszél ez az ember, de hát jó osztrák szokás szerint értelemszerűen a bulvár média hamarabb kapta meg ezt a levelet, mint maga Babler, hát ebből lett egy nagy botrány, Babler magyarázkodhatott, és hát ez tovább csökkentette az ő komolyan vehetőségét és esélyét, de hát az érezhető, hogy a, különösen a bécsi SPÖ nem igazán lelkesedik. Tehát voltam egy SPÖ-s kampányrendezvényen, ahol teljesen abszurd helyzet volt, hogy Babler elő ordibál, az első sorba pedig oda volt ültetve Mihály Ludwig polgármester úr, meg Doris Buress nemzetgyűlési alelnök, de hát látványosan rít le az undor az arcukról, és látványosan unták az egészet, tehát Ludwigot meg kellett bökni a munkatársainak, hogy egyáltalán tapsoljon, miközben Babler meg a színpadon ordibálta az osztályharcos jelszavait. Tehát már csak a testbeszédből is lejött, hogy a bécsi elit már feladta Bablert, még egy kicsit ugrálhat a színpadon, aztán elköszönnek tőle, mert ahogy mondtad, valóban a szociáldemokraták aztán különösképpen látják, hogy csak a néppárttal tudnak közösen kormányozni, a néppárt egy Báblert kancellárként nem fogadna el, tehát nekik az az érdekük, hogy a néppárt erősebb legyen, mert akkor ugye a saját párttagságuk felé is mondhatják, hogy hát persze, hogy nem lehet egy szozdám kancellár, mégis csak a néppárt az erősebb, de érdekes módon a Szabadságpárton belül is valószínűleg vannak ilyen hangok, ugye Strache pont az említett interjúban, ami majd jön a Gemisten, ezt mondja, hogy akikkel ő még beszél a Szabadságpárton belül, azok szintén abban bíznak, hogy a Szabadságpárt azért szerepeljen rosszabbul, mint a néppárt, mert akkor ők is könnyebben tudnak elbúcsúzni a saját kancellárjelöltjüktől.
Egyébként figyelj, egy szabadságpárti szociáldemokrata kormányzás az miért zárható ki? Nyilván ott a kettő pártvezető, aki nem annyira, hogy is mondjam, egymást nem bírják, és egymásnak teljes ellentétjei politikailag, de hogyha őket leveszik, akkor működhet, nem? Hát az egész adásban arról beszéltünk, hogy az SPÖ meg az FPÖ alapvetően tök jól kiegészítik egymást.
Bizonyos, hogy akár működhetne abban az értelemben is, hogy egyébként a Standard napilapban volt egy ilyen hosszabb portré Kikülről, és ott azt írták, hogy Kikül egyébként undorodik ettől a konzervatív polgári ÖFAP és milliótől, tehát sokan azt mondják, hogy Kikül egyébként személy szerint ezt a szociáldemokrata régi munkás milliót jobban kedveli. Babler pedig valóban ő egy keményen szélső balos politikus, de mondjuk ugye ő is semlegességpárti, NATO kritikus, korábban még EU kritikus is volt, tehát elvileg elképzelhető, és volt is rá példa, 83 és 86 között együtt kormányzott ez a két párt, hogy ez miért nem lehetséges ma, az valószínűleg azért, mert a bécsi szociáldemokraták mögött, a szociáldemokraták mögött álló bécsi értelmiségi világ, mondjuk ugye a bécsi körúton belüli világ, az ezt nem fogadná el semmiképpen, mindent megtennének ez ellen. És a bécsi eszpőnek se érdeke, nem csak ilyen eszme indokból, hogy antifasiszta harc, meg stb., de ugye a bécsi eszpőnek mi az érdeke? Az, ugye jövőre 25-ben lesznek Bécsben helyhatósági választások. Az eszpő számára egyébként mindig Bécs a fontosabb, mindig is a bécsi városháza volt az igazi hatalmi központ az osztrák szociáldemokrácia számára, akár még hogyha kancellári szocdem volt, a vezető mindig a bécsi főpolgármester volt. Na most, hogyha országosan egy eszpő kormány jönne létre, tehát az eszpő föladná az antifasiszta harcot, összefogna a gonosz szélsőjobboldallal, akkor Ludwig nagyon nehezen tudná a vörös Bécset védelmezni. Tehát vannak olyan elméletek is, amelyek azt mondják, hogy Ludwig még abban is érdekelt, hogy akár országosan egy tisztán jobboldali kormány jöjjön létre, ÖVP, FPÖ, mert ő akkor aztán a 25-ös bécsi helyhatósági választásokon hát tényleg verheti az antifasiszta tamtamot, hogy Bécs az utolsó vörös bástya, meg kell védeni, mindenki fogjon össze, mert különben jön a fasizmus. Tehát ez a bécsi hatalompolitika, meg az értelmiségi világ moralizmusa, az biztos, hogy ezt megakadályozza, de volt már rá példa, tehát pont a legendás Bruno Kreisky, ő, aki egyébként még zsidó származású is volt, ő pont úgy került hatalomra, hogy az Szabadságpárttal kiegyezett, és még egy antiszemita kampányt is bevállalt, hogy elnyeri a tetszésüket. De most a mostani helyzetben szerintem ez kizárt, hogy ők összeálljanak.
Csak azért kérdezem, mert hogyha Bárder tényleg ennyire szorongatja a bécsi elit, akkor az ő szivatásukra akár ezt meg is lépheti, nem?
Igen, csak ugye Babler mögött meg azok a szélső balosok állnak, akik egyrészt mindig papolnak persze az osztályharcról, de azért igazából egy balos identitáspolitikát is folytatnak, tehát ez egy külön biztos érdekes műsor lehet a Partizán más podcastja számára, hogy hogyan lehet ezeket a hatom technikai problémákat feloldani, hogy a baloldal összefoghat-e egyébként munkás szavazóbázisú szélső jobboldallal, vagy sem, de ez most jelenleg Ausztriában azért kizárt.
Jó, van még valami, amit még meg kell beszélnünk?
Hát alapvetően...
Mi a tétje a választásnak? Tehát van ennek egy ilyen nemzetközi politikában, és nem tudom, megelezolható tétje? Tehát, hogy ettől az osztrák semlegesség veszélyben van? Nem, szerintem nincs. Különösképpen nincs neki, vagy van. Én nem látok ilyet.
Valóban nincs nagy tétje, hiszen az, hogy a szélső jobboldal jól szerepel, ez egyrészt se Európában, különösképpen Ausztriában azért már nem egy akkora nagy hír, még akkor sem, hogyha a Szabadságpárt végül befut az első helyre, mert azért az, hogy Herbert Kickl tényleg kancellár legyen, az nem annyira valószínű, vagy hogyha az lesz, akkor nagyon körül lesz bástyáz, vagy igazából mozdulni se fog tudni a kancellárián. Tehát igazából sok hatást ez már nem vált ki, és ha pedig az ÖVP határozza meg továbbra is a politikát, akár a Szabadságpárt, akár a szociáldemokraták oldalán, akkor igazából folytatódik minden úgy, ami eddig volt, tehát egy alapvetően EU-párti kurzus, a semlegességet nem föladva, de azért inkább Ukrajnával szimpatizálva, a gazdaságban a jóléti államot sem szokták a néppártiak sem teljes mértékben kétségbe vonni, tehát nem várható egy teljes neoliberális fordulat, még akkor sem, hogyha a liberális neoszt beveszik a kormányban, mert őket majd letudják valami kis tárcával és kész. Tehát igazából nagy változás Ausztriában nem várható ezután a választás után, mert ami nagy változás lenne az az, hogyha a Szabadságpárt hatalmas győzelmet aratna, és Kickl nélkül nincs kormány, de ilyen helyzet nem fog előállni, mert ugye azért nem akkora a Szabadságpárt előnye, Szabadságpárt szociáldem kormány nem fog jönni. Hát az, hogyha a Szabadságpárt esetleg újra visszakerül a kormányba, ahogy az már megtörtént Ausztriában, az pedig szerintem se Európában, se Ausztriában már nem egy akkora nagy hír. De az biztos, hogy mondjuk, hogyha Kickl mondjuk talán nem ismer, hogy őt elutasítják nagyon néppártiak, de mondjuk tényleg radikális szabadságpárti politikusok a belügyminisztériumban, honvédelmi minisztériumban, pláne külügyminisztériumban újra pozícióhoz juthatnak, akkor ugye megint az orosz kapcsolat kérdése fölmerülhet, bár ugye ott azért a szociáldemokraták is nagyon nyitottak az oroszok felé. Nem véletlenül, hogy Kikül mindig el is szokta mondani, hogy hát a bécsi városházáról is ömlenek ki az adatok meg a pénzek az oroszok felé, és ez tény is való. Egyébként ez is pont a két párt közelségét akár mutatná, de ezért olyan...
Az OMV bizniszeiről nem is beszélve. Az OMV-ről nem is beszélve. Az OMV-ről, az OMV-ről nem is beszélve, az osztrák olajvállalatról.
Tehát ezért nagy változás nem várható, az ÖVP mindenképpen ott lesz, és ők egy stabilitást biztosítanak. És az, hogy a zöldek kiesnek a kormányból, az se lesz egy nagy változás, mert igazából tényleg az említett renaturizációs EU-s jogszabályon kívül a nagyon sok dolgot őt se pozitívan, se negatívan nem tudtak elérni az elmúlt időszakban.
Hála jó Istennek, tegyük hozzá, mert ugye a 110-es tempolimitet eléggé erőltették, hogy autópályákon csak 110-zel lehessen menni, de szerencsére ezt se sikerült elérni.
Hát, remélem Bécsbe az hogy elérik, hogy kicsit több bicikli út van, lesz, mert abban még azért hátrébb vannak, de ugye pont
az Bécsi. Nem kerületi hatáskör?
Részben kerületi, de nem mindegyik, hogyha főúton vannak egyébként. Pont,
hát,
pont ezért rúgta ki ugye Mihály Ludwig Szozden polgármester a zöldeket bécsi szinten is a kormányból, mert ő azért pontosan tudja, hogy a hagyományos szociáldemokrata szavazó az nem annyira a vegán biciklista. Tehát ezért azt mondjuk, hogy mindenképpen kövessétek az osztrák politikát, nem azért, mert hatalmas nagy sokkot fogtok kapni, hanem érdekes, meg ráadásul azért mindig vannak operetbe illő jelenetek, elég csak ugye Kurz tündöklésére, bukására, az egész Ibiza botrányra gondolni, Babler pártelnök kiválasztására és az Excel táblázat körüli gondokra. Kikl kapcsán is azért biztos, hogy lesznek érdekes hírek, és követni is fogjuk mi is. Egyrészről vasárnap ugye a Partizánon lesz 16 óra 30-tól egy élő műsor az osztrák választásokról, amelyben én Bécsből fogok bejelentkezni, és ha jól tudom, Martin is fog majd értékelni.
Skype-on bekapcsolnak, igen.
Ezen kívül Feledi, Botond és Kovács Eszter lesznek még jelen a stúdióban a Partizánnál, valamint a Partizánnak lesz egy bécsi kihelyezett közönség találkozó, és úgyhogy, ha vannak bécsi, vagy eleve ausztriai hallgatók, akkor azok jöhetnek október 6-án, az Aradi Vértanúk napján, 18 órától a Spittelberg színházban, ez Neubauban, a 7. kerületben van, ami Bécsben is ugye a Buli negyed, a fiatalos zöld negyed. Az ottani színházban lesz a Partizánnak egy közönség találkozója, ahol többet magammal elemzem az osztrák választásokat, illetőleg podcast formájában is fogjuk elemezni. Ugye lesz egy folytatás ennek a podcastnek a választások után, ahol elemezzük az eredményeket, és hát a Gemistet pedig olvassátok, fizessétek elő, mert értelemszerűen mind a választások előtt, mind utána több anyaggal is jelentkezünk, és hát eleve ugye talán a magyar médiában egyedülként követjük ennyire részletesen, akár helyből is, helybe odautazva is a közép-európai folyamatokat, úgyhogy olvassátok a Gemistet, fizessetek rá elő, és hát értelemszerűen a Partizánt is támogassátok, mert ilyen podcastek a ti támogatásatok révén lehetségesek. Én Tehert Péter voltam, és köszönöm Martinnak a részvételt. Szevasztok!
Köszönjük, sziasztok! Ciao.